honnan lesz áramunk, és mivel fogunk fűteni 10 év múlva. Szerintem ez cseppet sem mindegy, főképp azért, mert tegnap beszéltem egy villanyszerelővel, aki mondta, hogy ő már 10 éve szerelt magának napelemet, de hallja, hogy át fog alakulni ez a támogatási rendszer, és hogy akkor majd télen ő piaci áron veszi a villamos energiát, nyáron meg, amikor termelnek a napelemei, majd akkor nagyon olcsón fogják tőle átvenni, ezt rebesgetik, és hogy ez így akkor neki nem fogja megérni. Hát hogy lesz ebből megújuló forradalom, teszem fel a kérdést, de nem én fogok rá válaszolni, hanem Csernus Dóra, az Egyensúly Intézet vezető klíma és környezet politikai szakértője. Köszöntünk a stúdióba, szia!
Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit, és külön köszöntöm kedvenc unokasógoromat, Botondot.
Na tessék, akkor mi is köszöntjük Botondot, akkor nagyon figyelj, mert ki fogja kérdezni a Dóra, amiről szó volt, nem lehet itt háttérrádiózni mostantól neked, Botond.
Kezdjük a legelején, az Egyensúly Intézet. Mi ez, kik vagytok, mit csináltok?
Az Egyensúly Intézet egy úgynevezett szakpolitikai agytrözt, ez idegen szóval think tank néven fut. Ennek az a lényege, hogy csak középtávú szakpolitika alkotással foglalkozunk, aktuál politikával nem, és azon gondolkodunk, hogy hogyan válhatna Magyarország egy jobb helyé 2030-ra. Ezt úgy tesszük, hogy az olyan területeket mindent megvizsgáljuk, amiről úgy gondoljuk, hogy foglalkozni kell vele ahhoz, hogy jobb legyen egyszerűen itt élni. Lehet gondolni.
Hát akkor itt bőven terület.
Van itt bőven terület, ezért meg is jelentettünk 2020-ban egy könyvet, Magyarország 2030 jövőkép a magyaroknak címmel, ami egyébként egy elég sikeres könyv lett, amiben végigvettük azt, hogy az olyan területeken, amik fontosak, munkaerőpiac, gazdaság, klímavédelem, levegőtisztaságvédelem, egészségügy, oktatás, hol vagyunk most, hogyha folytatódnak a mostani trendek, akkor hova jutnánk nagyjából 2030-ra, ami egy csomó területen egyébként nem a világ vége, de nem is hú de jó. És hogyha szeretnénk azt, hogy ennél sokkal jobb legyen itt 10 év múlva, akkor miket kellene megváltoztatni. És amióta megjelentettük ezt a könyvet, azóta sorra veszük a különböző témákat, amik ebben a könyvben vannak, és erre kidolgozunk hosszabb szakpolitikai javaslatokat, mindig külső szakértők bevonásával, mindig van egy háttéranyag, egyébként az Egyensúly Intézet honlapjáról ingyenesen letölthető az összes anyagunk, és arra van egy rövidebb összefoglaló, hogy a döntéshozók számára, a gazdasági és politikai, kulturális döntéshozók számára, akiknek nincsen idejük 70 oldalt elolvasni minden témában, egy rövidebb verzió is legyen, és a rövidebb verziónknak is van egy oldalas összefoglalója a végén, ami a fő javaslatainkat megfogalmazza, és így a klímavédelemmel kapcsolatban is vannak javaslataink, és két hete jelent meg az energetikával kapcsolatos.
Igen, és ezért is hívtunk be a stúdióba, mert ez egy olyan nagyon forró téma, hogy orosz gáz, nem orosz gáz, kell-e atomerőmű, nem kell-e atomerőmű, akárhányszor ezek a témák terítékre kerülnek, mindig felpörgeti a hallgatóközönséget,
hát
mindenkinek
van politizálva,
véleménye.
Ugye ez is egy probléma, úgyhogy mi az executive summary energetikai szempontból, akkor nézzük ezt, mert senkinek nincs ideje a 70 oldalra.
Oké, akkor csak felolvasom. Nem, hát ha az egy gondolatot akarnánk megjegyezni, akkor az, hogy energiahatékonyság mindenek fölött, tehát ezzel kell kezdeni. Szerintem nagyon...
Tehát most, akkor most nagyon rossz irányból közelítjük éppen a dolgot, mert azon vitatkozunk, hogy orosz gáz vagy nem orosz gáz, atomerőmű vagy nem atomerőmű, ti viszont azt mondjátok, hogy először csökkentjük az energiafogyasztást.
Tehát nem arról van szó, hogy azt az energiát, amit most felhasználunk, azt mondjuk a gázt váltsuk ki villamos energiára, és abból állítsuk elő. Nem, itt arról van szó, hogy a végső energia felhasználásunkat azt nagyban csökkenteni kell. Egy 25-30%-kal csökkenteni lehet egyébként a primer energia felhasználásunkat 2030-ig, hogyha most elkezdünk egy intenzív átalakítási programot.
Hogyan?
Hogyan kellene? Az első és a legfontosabb terület, ami egyébként segít az energia függetlenségnek az előremozdításában is, az, hogy csökkentjük a földgáz felhasználást. Ezt az épületszektoron keresztül lehet a legkönnyebben elkezdeni. Gondoljatok bele, és a kedves hallgatóknak is mondom, szerintem egészen elképesztő, hogy a magyar háztartásokban a fűtés 70% fölötti számban, arányban földgázzal történik. Tehát földgázzal vagy földgázzal is történik. Tehát hogyha csökkentjük a földgáz felhasználást az épületekben, akkor csökken a kitettségünk, illetve amit nem érintettünk még, de hogy itt alapvetően van egy klímaválság is a háttérben, amihez ugyancsak csökkenteni kell a földgáz felhasználást és a foszilis energiahordozók felhasználását, akkor az épületszektornak az átalakításával energiabiztonsági és klímabiztonsági célokat is előre mozdítunk.
Szuper, de ez mit jelent a gyakorlatban? Szigetelni? Szigetelni és harmadszor is szigetelni?
Ez azt jelenti, hogy egyrészt holnaptól passzív házakat kellene csak építeni lényegében, de ez az új építés nem oldaná meg a problémánkat, mert a most álló házaknak, épületeknek, gondoljatok bele, hogy a 80%-a velünk lesz még 2050-ben.
Igen, teljesen elavult az épületállomány.
Így van, az épületállományunk nagyon elavult, nagyjából 40%-át a végső energiafelhasználásunknak az épületeink eszik föl, hogy ilyen szépen fogalmazok.
Hát az utcát és fűtjük, ugye?
Így van, az utcát fűtjük, ezért évente legalább 100 000 ingatlant kellene felújítani. Mély felújítással, ami azt jelenti, hogy 60% energia megtakarítást jelent ez a mély felújítás. Ez, ahogy kérdezted, ez szigetelést jelent, nyílászáró cserét jelent, tetőszigetelést jelent, és gépészeti felújítást, illetve van ez a másik oldal, amiről kevesebbet beszélünk, ez a demand side management, ez a kereslet oldali szabályozás, az, hogy arra buzdítjuk a lakosságot, ugye a fogyasztót, hogy időben tolja el az energiafelhasználását, illetve okosabban használja fel. Ez egyébként segít a megújulóknak az integrációjába is a villamos energiarendszerben.
Hát az a probléma, bocsánat, András, hogy ezt megfogalmazták mások is, hogy aki A-tól Z-ig végig gondolta ezt a kitettséget, energiafüggőséget, hogy nem azt látjuk a döntéshozóktól, hogy egy olyan intézkedés csomag jönne, ami segíti a lakosságnak az erre való átállást, hogy szigeteljenek, hogy gazdaságossá tegyék az épületeket, hogy csökkentsék az energiafelhasználást, hanem inkább ilyen sapkák vannak, meg mindenféle segítség, a rezsivédelem és a többi. Tehát a másik oldalon próbálnak nyilvánvalóan egy áramszámlából, egy gázszámlából rögtön látszik, és jól kimutatható, aláhúzva, hogy mit spóroltunk most így meg. De azért hosszabb távon ez fenntarthatatlan folyamat.
Abszolút.
Tehát nem látjuk az intézkedésekben azt, hogy most kijött volna mondjuk 10 olyan intézkedés, amivel könnyen valamilyen támogatással tudnának szigetelni például.
Abszolút. A differenciálatlan rezsicsökkentés az nem támogatja az energiahatékonyságot és az energetikai beruházásokat, hiszen ha olcsó az áram, akkor olyan hosszú a megtérülési ideje ezeknek a felújításoknak, hogy egyszerűen az egyszeri fogyasztó nem vág bele. Ez természetesen csak úgy tud működni, és ez biztos, hogy rengeteg területen elmondják a vendégeitek, hogyha van egy kiszámítható jogi környezet, egy kiszámítható piaci környezet, ez az kell, hogy kormányzati ciklusokon átívelő épületenergetikai felújítási program valósuljon meg. Szokták kérdezni tőlünk az Egyensúly Intézetnél, hogy akkor mi naívak vagyunk-e. Nem vagyunk naívak, úgy gondoljuk, hogy nem akkor kell elkezdeni szakpolitikai javaslatot írni, amikor ott van az igény rá a kormányzati részről, hanem ezeket el kell készíteni, hogy lehessen belőle válogatni annak, aki döntéshozói pozícióban van.
Igen. Megkérdezik a hallgatók a célt is, hogy biztos, hogy a lakosság a legnagyobb gázfogyasztó? Ez megint ilyen labdapasszolgatásba fog átmenni előbb-utóbb, ha ezt nézzük, mert hogy miért nem kezdi az ipar? Uh-huh. Miért nem kezdik a nagyvállalatok? Ők fogyasztják, ott van a Péti nitrogénművek, ha azt kivennénk a képletből, akkor nekem nem kéne szigetelni, és fűthetném az utcát tovább boldogan.
A kérdés jogos, hogyha valaki boldogan szeretne utcát fűteni, akkor nehéz. A kérdésre egyszerű a válasz, egyszerűen a technológia rendelkezésre áll az épületszektornál. Tehát technológia alatt értsd szigetelés, nyílászáró is, amit az előbb említettem. Tehát ott van a technológia, viszonylag könnyen megvalósítható, természetesen kellenek hozzá támogatások, és úgy kell a támogatási rendszert kialakítani, hogy a szociális szempontokat figyelembe vegyük, de a végső energiafelhasználásunk 40%-a nagyjából az épületszektorhoz kapcsolódik. Ez egy nagyon magas.
De ebben nem csak lakóépületek vannak benne, hanem irodák és szállodák, stb. Középületek,
így van, stb. És egyébként csak hogy a szívemnek fontos klímaváltozás kérdését is belevegyem. A klímaváltozást okozó üvegházhatású gáz kibocsátásnak is nagyjából az egyharmada az épületszektorhoz kapcsolódik. Tehát az, hogy itt az energiaválságot sokkal inkább megérezzük, mert nagyon-nagyon kézzelfogható. Az nem jelenti azt, hogy nincs itt a klímaválság a háttérben, ami, ha belegondolunk a tavaly nyári aszályba, hogy milyen következménye volt a mezőgazdaságra, az élelmiszer értékláncra, stb., vagy milyen, hogy a hőhullámok milyen problémákat okoznak a legfiatalabbaknál, legidősebbeknél. Tehát ezek mind olyan fenyegetések, amik évek óta itt vannak, csak a háború és a háború okozta energiaválság, az az egész problémát így az arcunkba tolta.
Igen, az arcunkba tolta, lett egy hirtelen megoldandó probléma, de nyilván nem megy el a másik, ami mögötte van.
Nem megy el a másik probléma, de lehet a kettőt, és itt van az a pillanat, hogy felelősségteljes, bátor döntéseket kell hozni, hogy lehet úgy dönteni, olyan döntéseket meghozni, amik a klímaválságot és az energiaválságot is kezelik. Tehát mondjuk azt, amit említettem, hogy
tehát akkor ez a két legyet egy csapásra. Elkezdjük ezt a nagy évű épület felújítási
korszerűsítését.
Egyrészt klímacélokhoz közelebb kerülünk, másrészt pedig csökkentjük az energiakitettségünket.
Igen, csökkentjük az energiakitettségünket, és ugye ezzel párhuzamosan a megújulóknak a felfuttatását is sokkal intenzívebben kell támogatni. A jelenleg 12% körüli a megújuló aránya a villamos energia felhasználásba. Mi azt mondjuk az Egyensúly Intézetnél, hogy ezt 35-36%-ra föl lehet tornázni megfelelő támogatási politika mellett.
Na, folytatjuk a beszélgetést Sernus Dórával, az Egyensúly Intézet vezető klíma és környezetpolitikai szakértőjével, annak kapcsán, hogy az Egyensúly Intézet legújabb szakpolitikai javaslat csomagja Magyarország új 2030-as energiarendszeréről megjelent, ebből tallózunk szemelvényeket. Az elmúlt percekben ugye megbeszéltük, hogy az első lépés az energiaigényeknek a visszafogása lehet. De ami megmarad energiaigényt, azt, és itt ez egy nagyon nehéz téma megint csak, miből lehetne előállítani szerinted fenntartató módon minden szempontból, tehát gazdasági szempontból és klímapolitikai szempontból is fenntartható módon. Mondok két példát. A fosszilisnak van-e helye a magyar energia mixben hosszú távon, illetve a másik, kell-e nekünk atomerőmű?
A fosszilisak kapcsán, ugye nem mindegy, hogy 2030-ról vagy 2050-ről beszélünk, azért ne felejtsük el, hogy 2050-re elvileg az üvegházhatású gázkibocsátást nullára csökkentjük, ami azt jelenti, hogy csak annyit bocsátunk ki, amit el is tudunk nyeletni úgynevezett mesterséges vagy természetes nyelőkkel és erdő, vagy mondjuk széndioxid megkötő technológiák. Mindegy, az a lényeg, hogy itt 2050-re elvileg nem lesz fosszilis energia, vagy csak annyit mondjuk, amennyit az iparból nem tudunk kiváltani, de ehhez van egy út. Ugye jó lenne, hogyha nem az utolsó 5 évben kellene a felhasználási grafikonnak hirtelen lezuhannia, mert addig nem csinálunk túl sok mindent. És egyelőre úgy néz ki a jelenlegi stratégiai tervek szerint, hogy 2030-ig szépen megyünk, és úgy csökkentgetünk, és 30 után pedig be kéne, hogy zuhanjon ez a felhasználás. Na, mi azt javasoljuk az Egyensúly Intézetnél, hogy a villamos energia termelésből a szenet azt teljesen tüntessük el, lehetőleg a szén felhasználása az minél hamarabb az energia mixből kerüljön ki. A földgáznál pedig egy fokozatos, de erőteljes csökkentést javaslunk, és hogy középtávon csak annyi földgáz maradjon a rendszerben, amennyi a villamos energia rendszer kiegyenlítéséhez szükséges. Mert ugye a megújulók, mivel hektikusan termelnek, időjárás függő a szél és a napenergia, ezért szükség van arra, hogy a különböző termelési völgyeket, azokat kiegyenlítsük, és kiegyenlítési céllal maradjanak benne gázerőművek a rendszerben.
Tehát az nem egy rossz irány, hogy gázerőműveket építünk, mert erről azért megint csak megy a vita, hogy kell nekünk gázerőműveket építeni,
az kérdés, hogy kell-e új gázerőmű.
Ja, aha, aha.
És ez az nem ugyanaz, mint hogy kell-e erőmű. Hogyha azt nézzük, hogy csak kiegyenlítési céllal használjuk a gázt a villamosenergia szektorban, akkor nem biztos, hogy kell új gázerőmű, de biztos, hogy kell, hogy maradjon a rendszerbe középtávon, illetve ugye, hogyha megnézzük mondjuk az iparban olyan gyártási folyamatokat, ahol alapanyagként használják a földgázt, akkor ugye ez megint egy olyan terület, ahol nem technológia fejlesztésre van szükség, hanem technológia váltásra, ugye ahhoz, hogy ez működjön, tehát ezeken a területeken meg fog maradni meg fog maradni a földgáznak a szerepe egy jó ideig, de az energia előállításban viszont minimálisra le lehet csökkenteni.
Uh-huh. Atomerőmű kérdése?
Az atomerőmű
kérdése... Ott megy a vita, hogy ez tiszta energia, vagy nem tiszta energia, mi lesz az atomhulladékkal, egyet kell építeni, Paks 2-t, vagy négyet kell építeni, tehát nagyon sokféle vélemény van
ugye
ezzel kapcsolatban.
Ugye nagyon nehéz erről a kérdésről politikamentesen beszélni, mi mégis ezt próbáljuk tenni az Egyensúly Intézetnél, egyébként ezt az anyagunkat is úgy alakítottuk ki, hogy külső szakértők bevonásával, akik mást gondolnak ugyanerről a témáról, hogy legyen építő jellegű vita, ami szerintem egy egészen csodálatos dolog, amikor partnerként vitáznak egymással a más gondoló szakértők, de végül is úgy gondoljuk, hogy Paks 1-et rendszerben kell tartani, ameddig csak lehet. És hozzáteszem, hogy itt ez 2023-ban gondoljuk, és nem beszélünk arról, hogy esetleg a múltban mit kellett volna tenni, mert mi az Egyensúly Intézetnél arról beszélünk, hogy mostantól akkor a jövőbe tekintve mit csináljunk. Tehát meg kell vizsgálni Paks 1-nek a meghosszabbítását, és ha lehet, akkor hosszabbítsuk meg. Paks 2-nél pedig az a helyzet, hogy valószínűleg a következő évtizedekben óriási áttörés lesz a megújulók terén. A hatékonyságukban, a tárolási technológiákban, a korábban említett demand side management területén, tehát rengeteg változás lesz, emiatt az ilyen centralizált nagy erőművek, mint a Paks 2, lassítani fogja az energiaforradalmat, valószínűleg soha nem fog megtérülni, egy holteherként fog a rendszerben ülni, szerepelni, igen. A rendszeren ülni, köszönöm, de van mondjuk egy 10% esély, hogy ez az óriási áttörés nem történik meg. És akkor felelős döntéshozóként én mondhatom-e azt, hogy állítsuk le Paks 2-t, mert bízom abban, hogy meg lesz ez az áttörés. De ha még sincs meg, és valószínűleg meg lesz, de ha még sincs meg, akkor nem fogom tudni megépítetni a második atomerőművet egy év alatt, két év alatt.
Jó, de ezt nem lehet kiváltani akkor, mert ugye dilemma. A másik, az abszolút dilemma, ez egyetértek, csak a másik oldalon ott van ennek a terhe, a költségvetésre, az elköteleződésre, most tök mindegy, hogy milyen fél irányába, de mondjuk és hogy azért azt meg lehet vizsgálni közgazdaságilag objektívan, hogy ez egy jó vagy egy nem jó konstrukció, mennyire jó ez a hitel, és a többi. Tehát ezt az összeget, hogyha arra fordítanánk, hogy az itt lévő mondjuk geotermikus energiát elkezdjük kihasználni, vagy inkább abba fektessünk, amire bizonyos tanulmányok születtek, és azt mondják, hogy elképesztő tartalék van, főleg Magyarországon ebben, akkor lehet, hogy máshogy tudnánk erre gondolni, hogy az a 10% esély megvan, de hogyha másba fektetünk, akkor ki tudjuk használni.
Abszolút, abszolút igazad van. Én még annyit tennék hozzá az előző kérdéshez, mert nem válaszoltam, hogy tiszta energia az atomenergia. Nekem az az álláspontom, hogy nem. Tehát ez egy karbonsemleges energiatermelési forma, ami a klímaváltozás elleni küzdelemben segít, de zöld energiának semmiképpen nem tekinthető.
Ugyanakkor, most beleszuszakolták az Unióba ugye a zöld kalap alá, de ez kényszer volt.
Igen, mert ugye tehát ez az egész, ami Paks körül van, ez egy kényszer. Az, amit az Egyensúly Intézetnél mondunk, az is egy kényszer, egy idő, kényszer, és tehát alapvetően egy időkényszer és technológiai kényszer miatt történő kényszer megoldás, de a geotermiára visszatérve. Ha a megújulók részarányát növelnénk, tehát egyrészt mondjuk a 2030-ra a napenergia kapacitást, a mostani 4000 megawattról 9000 megawattra gond nélkül föl lehet tornázni, természetesen ez megfelelő hálózatfejlesztésre van szükség. Nem ártana egy megújuló energiatörvény, amit a piaci szereplők nagyon-nagyon régóta kérnek, hogy ne alacsonyabb szintű jogszabályok befolyásolják egyik napról a másikra az ő működésüket, hanem legyen egy megújuló energiatörvény. Tehát a napot föl lehet tornázni, a szélenergiáról, hogyha lejönnek ugye ezek az indokolatlan korlátozások, akkor 360 megawattról 4000-re ugyanúgy föl lehet vinni 2030-ra, és a geotermia, amit kérdeztél, Magyarországon a termálvíz potenciál, a energetikai felhasználása olyan, hogy ki tudnánk váltani, ha teljes potenciált felhasználnánk, ki tudnánk váltani az éves földgázfogyasztás 10-15%-át, ami azért egy óriási szám, hogyha ilyen geopolitikai helyzetről beszélünk, de fontos, hogy nem villamos energiatermelésre, hanem hőtermelésre, és a távhő a legjobb, ahogy mondod. Tehát érdemes olyan helyeken fejleszteni, ahol van mondjuk fürdő, tehát tudjuk már, hogy van ugye termálvíz, és van távhőrendszer, és ez a kettő, hogyha egy helyen van egyébként egy tucatnyi ilyen település Magyarországon, akkor nagyon-nagyon hatékonyan lehet fejleszteni a termálvíz alapú fűtést.
Az a helyzet, Dóra, hogy elfogyott az időnk, viszont a beszélgetést nem fejeztük be, úgyhogy vissza szeretnénk hívni műsorba, és akkor innen folytatjuk. Én meg arra kérem a hallgatókat, hogy írjanak nekünk az info@millásreggeli.hu-ra, és akkor meg lesznek a kérdések, úgyhogy egyeztetünk egy időpontot, jó, mert rengeteg kérdés maradt bennünk is, hallgatókban is, úgyhogy folytassuk innen, jó?
Köszönöm szépen a meghívást.
Csernus Dóra volt itt, az Egyensúly Intézet vezető klíma és környezetpolitikai szakértője, ahogy beszéltünk róla, folytatjuk innen a beszélgetést.